Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Hadd mondjam el azt, hogy semmi sem véletlen. Ami itt történt, az nem kell. Ami itt történt, az Istennek a munkája. Egy héttel ezelőtt a szívemre helyezte Isten azt, hogy nekem a tékozló fiú történetéből kell prédikálnom. Ez Istennek az üzenete. Ott voltam a táborban, Észak-Magyarországon, ahol Fodorékkal találkoztam. Hallottam az ő bizonyságtételüket, és ahogy beszélgettünk, azt mondta, én szívesen elmennék hozzátok. Mondom, gyertek. De ha eljöttök, akkor egy kérésem van, bizonyságot tenni a hitetekről. Aztán utána a hétvégén hallottam azt, hogy jön lentiből egy nagy csapat. Sőt, még azt is hallottam, hogy van egy Andris is közöttük, aki szintén Isten kegyelméről szeretne közöttünk beszélni. Nagyon megörültem. Lássátok meg azt, hogy Isten itt cselekszik közöttünk. Itt van közöttünk. Megérinti a mi szívünket, világossá teszi az ő üzenetét számunkra. Szeretném, hogyha legelején én elcsendesednék, és szeretnék áldást kérni a igéhirdetésre. Uram, köszönöm neked azt, hogy meglátogatsz minket. Köszönöm, hogy atyai szeretettel vagy irántunk. Meg akarod menteni az életünket. Valódi változást akarsz hozni az életünkben. Csodáljuk a te munkádat a bizonyságtevőknek az életében, hogy megmutattad azt, hogy te hatalmas, szabadító Isten vagy, aki tied a szabad és tiszta. Ezt végzed el minden embernek az életében, aki segítségül hívja a te nevedet. Uram, itt van ez az ige, a tékozló fiúnak a története. Sokan sok mindent mondtak erről a történetről. Uram, te ismered a gyülekezetünket, az egyes személyeknek az állapotát, mire van nekik szükségük. Uram, én ezt nem tudom, ezért rád bízom az ige hirdetés. Könyörüljél meg rajtunk, és mindenkinek azt ad, amire igazán szüksége van. Hiszem, Uram, hogy ha hozzád fordulok és kérlek, akkor te megkönnyörülsz rajtunk, és megérinted a mi szívünket. Uram, csodálatos dolog, amikor munkálkodni látunk téged, akár a gyülekezetben, vagy a világban. Legyen áldás a te igéden, és érj el a mi szívünket. Minél kevesebb legyen belőlem, és minél több te belőled, Úr Jézus Krisztus, mert az a szívünknek a szándéka, hogy a te nevedet felemeljük, és magasztaljunk téged minden körülmény között. Amen. Szóval a tékozló fiúnak a története. Hát, ne várjátok tőlem azt, hogy mindenre magyarázatot fogok adni, hogy ki ez a messzi vidéknek a polgára, egyes jelenségek vagy szavak, amik benne vannak. Én csak arról tudok beszélni, amit Isten nekem adott. Csak azt tudom átadni. És ezt szeretném ezen a mai alkalommal is tenni. És azt, amit én most el fogok mondani, az tulajdonképpen a bizonyságtételeknek a kiegészítése lesz. Itt hallottunk egy olyan embernek a történetéről, aki tulajdonképpen disznópásztor volt. És nagyon súlyos dolgokat élt át az életében, és felismerte, hogy bajban van. Hallottunk itt olyan történetet, aki jó baptista gyülekezeti tag volt, de valami elmaradt az Istennel való kapcsolatában, és sajnos sok szomorúságot kellett az életében átélni. És hallottunk itt egy olyan bizonyságtételt is, ami ennek a társadalomnak, ennek a világkorszaknak a problémája, hogy a szülők elválnak egymástól, és a gyermekek normális családi háttér nélkül nőnek föl, sebzett az ő lelkük, és Isten meg tudja őket gyógyítani. Nyissuk ki az igét a Lukács evangéliumánál a 15. fejezetnél. És álljunk föl, úgy tiszteljük meg Isten igét. És a Lukács evangélium a 15. fejezet 11-es versétől. Így szól Isten igéje. Azután így folytatta Jézus, egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának, atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Erre megosztotta közöttük a vagyon. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent. Elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltikozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. miután elköltötte mindenét, nagy és éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt és ezt mondta: az én apámnak hány bérése bővölködik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú így szólt hozzá: atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta a szolgáinak: hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá. Hozzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk, és vígadjunk, mert ez az én szeretett fiam, ki meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot, előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felel: a testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának: látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg a parancsolatodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecske gidát sem, hogy mulathassam barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el vagyonát, levágattad neki a hízott borjút, ő azonban ezt mondta neki: fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vígadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Kérlek, hogy foglaljatok helyet. Szóval én azt tudom veletek megosztani, amit az Úrtól is kaptam. Ott kezdeném ezt a történetet, hogy úgy kezdődik ezzel a fiatalemberrel, hogy ott van az atyai házban, és kikérte az ő részét, az ő örökségét. Felvetődött bennem az a kérdés, hogy nem jobb lett volna az egész? Nem jobb lett volna ott maradni az atyával együtt, vele együtt közösen élvezni a javakat, ragaszkodni az atya szavához? Nem. Ő úgy döntött, hogy inkább elmegy az ő saját részével, hogy élje saját életét, és nagy reménységgel indult el az életében. Hadd mondjak valamit, testvérek, hogy én azt látom Isten igéből, hogy Isten igazsága mindig megáll. A gonoszok és hitetlenek életében is megáll. Előbb vagy utóbb azok a cselekedetek, amiket elvetünk az életünkben, azok gyümölcsöket fognak teremteni, és azt mind le kell aratnunk. És ez egy törvényszerűség az életünkben. Soha ezt meg nem spóroljuk. Az emberek azt gondolják, hogy áthághatják Istennek a törvényét, és azt csinálnak, amit akarnak. Isten meg azt mondja, hogy a gonoszságnak nyomorúság a törvényszerűsége. Isten igazsága mindig megáll. Ugye itt van ez a kérés a kisebbik fiú, hogy ossza meg közöttük a vagyont, adja ki neki. Nagyon érdekes számomra, hogy az atya lehet, hogy kérlelt előtte, próbálta belátásra bírni ezt a kisebbik fiú, de látta, hogy nem lehet. Ez a fiú amúgy is el akar menni, mert az van a szívében. Mit tehetett az atya? Kiadta neki a vagyon ráeső részét. Ez a kisebbik fiú elmegy, és ezzel a cselekedetével azt mutatja, hogy hátat fordít az Istennek. Képzeljétek el, azt gondolja, hogy ő a jónak és a rossznak a tudója. Ő igazán tudja az életét igazgatni, és áldás lesz az életében. És tudjátok, mit látunk ebben a történetben? Nem csak egy kicsit, nem csak a szomszéd faluba ment el ez a fiatalember, hanem azt olvassuk, hogy messze vidékre. Tudjátok, mi ennek a jelentősége? Olyan messze, hogy oda az atya hangja ne hangozzék el. Semmi. Nagyon távol az atyai háztól. Nem akarok még egyszer hallani arról, amit az atyám mondott otthon. Nagyon távol kerül. És mit csinál az atya? Ezen gondolkoztam el, ebben a helyzetben, hogy elveszti a fiát. Értitek? Semmit nem tud csinálni. Elveszti a fiát. Nem tehet semmit. A fiú döntött így, hogy ott hagyja az atyai házat. Abban reménykedhet, hogy ez a fiú egyszer belátásra jut. Ez az ő reménysége. És abban reménykedik, hogy talán a fiú a törvényszerűségekből tanul az életében. Még egyszer Isten ige azt mondja, hogy a gonoszságnak a következménye minden ember életében a nyomorúság. Tudja, hogy ez a törvényszerűség működik minden embernek az életében, talán a fiú az élet fájdalmaiból meg fogja érteni azt, hogy rossz döntést hozott az életében. Mit látunk ezzel a fiúval? Azt látjuk, hogy mikor elmegy, barátokra is lel. De vajon ezek az emberek barátok voltak-e valójában? Én arra jutottam, hogy ezek a kapcsolatok nem barátságok voltak. Ezek a kapcsolatok érdek kapcsolatok voltak. Milyen volt a fiúnak? Sok pénze. Képzeljétek el, ez mindig is így van, és így lesz ebbe a világba. Akinek sok pénze van, annak sok barátja van. A szegény embert meg mindenki megveti. Ilyenek vagyunk mi emberek, a gazdagokhoz, a híres embereket, a sikeres emberekhez ragaszkodunk, mert mi is olyanok szeretnénk lenni. Hát ki akar olyan lenni, mint a szegény és a nyomorult? Nem megyünk oda. Nem ezekkel keressük a kapcsolatot, a barátságot. Csak tudjátok, milyenek ezek a kapcsolatok? Ezek a barátságok, ezek az érdekkapcsolatok. Hogy pont akkor hagynak el a barátok, amikor a legnagyobb probléma van az életünkben. Ezek mindig elhagynak minket. Látjátok, erről szól ez a példázat. Amikor elfogy a pénz, oda lett a gazdagság, a hírnév, a dicsőség, hát oda lettek a barátok is. Hol vannak a barátok? Sehol. Sajnos ez az élet Isten nélkül, azt mondja az Úr, aki nem velem gyűjt, az tékozol. Csak Istennel együtt gazdagszik az életünk. Ha nem Istennel együtt járunk, eltékozolunk mindent, és ez a tékozlás szó, ez a szétszórás. Mindent szétszórunk az életünkbe. Tönkre megyünk, nélkülözni fogunk, el fogunk szegényedni. Ezen a szón gondolkoztam el, hogy nélkülöz. Kérdésként vetődik föl bennem, hogy érzed-e, hogy nélkülözöd az életedben Isten jelenlétét? Érzed, hogy nélkülözöd Isten jelenlétét? Nem mindenki ismeri ezt fel az életében. Nagyon elgondolkoztam, és az Úr bátorított igeverseken keresztül, hogy az Úr Jézus egyszer azt mondta, hogy ő nem imádkozik a világért. Döbbenetes, nem? Tehát a világi emberekért nem imádkozik az Úr. Ezt ő maga mondta. Azt mondja János 17:9-ben, én ezekért könyörgök, már az ő tanítványaik, akik ott vannak körülöttük, én ezekért könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tiéd. Vagy máshol, János Evangélium a 6. fejezet 44. versében, amikor látja, hogy a környezetében az emberek nem értenek semmit, süketek, nincs fülük a hallása az embereknek, és még zúgolódnak is, hogy ez az Úr Jézus mit képzel, hogy ilyen dolgokat mond nekünk, hogy az ő testét meg a vérét kéne fogyasztanunk. És amikor látja, hogy ezek az emberek zúgolódnak, akkor azt mondja, hogy ne zúgolódjatok, senki sem jöhet én hozzám, hanem csak ha az atya vonza őket, vagy vonja azt. Bátorított ez. Köszönöm a bizonyságtételeket, mert ebből azt látom, hogy ez nem rajtunk múlik. Ebből azt látom, hogy Isten szeretete vonza az embereket. A táborban is hallottam egy olyan bizonyságtételt, egy bűnöző, aki ott volt kint Ausztriában, magányosan látta saját lelkét, menekült az ítélet végrehajtás elől, azért kellett elhagyni a Magyarországot, és ebben az egyedül létben megértette azt, hogy nyomorult az élete, és Isten hívja őt, és keresett egy olyan embert, aki az evangéliumról tudott neki beszélni. Nekünk ez a reménységünk, hogy az Atya munkálkodik az embereknek az életében. A világért nem könyörgünk. A világ el fog veszni. Az emberekkel együtt. Széles út van, ami a pokolba vezet, és az emberek döntő többsége el fog kárhozni. Ezt az Úr Jézus megmondta. Azt is elmondta, hogy van egy keskeny út, de nagyon kevesen találják azt meg. Nekünk nem kell a világért imádkozni. Azokért az emberekkel kell imádkoznunk, akiket az Atya vonz. Mi történt ezzel a fiatal emberre? Ugye nem sokan veszik még azt se észre az életükbe, hogy nélkülöznek. De ez a fiatal ember észrevette. Magába szállt. Kicsit ezen gondolkozunk. Mit jelent az, hogy magába szállt? Akkor ez azt jelenti, hogy eddig magán kívül volt. Ez a fiatal ember magán kívül volt. Ugye az milyen állapot? Az egy kábult állapot. Fogalma sincs arról, hogy mit cselekszik. Fogalma sincs. Hányszor elhangzik ez Isten igéibe, amikor még az Úr Jézust a főpapok megfeszítik, kivégeztetik, azt mondja a Péter apostol, hogy most már tudom, hogy tudatlanságból cselekedtétek ezt. Fogalmatok sincsen állapototokról, fogalmatok sincsen, mit csináltok, és fogalmatok sincsen, hogy mi lesz veletek halálotok után. Ez a fiatalember tehát magába szállt. Azért hadd mondjam el azt, hogy sajnos alapjába véve a kiindulási helyzetünk az az, hogy a sátán megvadgított minket. Mi mindig Isten igéhez akarunk ragaszkodni és azt hirdetni erről a szószékről. De tudomásul kell vennünk, hogy nem mindenki fogja ezt megérteni. Pál apostol ezt így fogalmazta meg a 2 Korintus 4.2.4-ben. Hanem lemondunk a szégyen takargatásáról, mint akik nem járunk ravasságban, és nem hamisítjuk meg az Isten igéjét. De a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelki ismeretének az Isten előtt. Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek. Akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Mit tanulunk ebből? Pál apostolnak is ugyanarra a felfedezése kellett jutnia, mint az Úr Jézus Krisztusnak. Látja, hogy sok ember nem érti azt, amiről szolgál. Nem Pállal van a probléma, hanem az, hogy a sátán, e világnak a fejedelme megvakította őket azért, hogy elvesszenek. De mi a mi szolgálatunk? Ugye Pál apostolt arra hívta el az Úr, hogy a sátán birodalmából az embereket Isten birodalmába vigye. A sötétségből a világosságra. Én nem tudom azt, hogy az Atya szeretete most kit vonz. Nekünk az igét kell hirdetni. Isten pontosan tudja, munkálkodik az életünkbe. Az ő igazsága mindig megáll. Magába szállt. Mire jött rá, amikor magába szállt? Többek között arra, hogy vétkezett. Felismerte azt, hogy nagyon rossz döntés volt az atyai házat elhagyni. Mondhatnánk azt, hogy ez a szónak az is a jelentése, hogy célt tévesztett. Bár én azon gondolkoztam, hogy igaz, valós, és jól értjük azt, hogy célt tévesztett ennek a fiatalembernek az élete. De ez olyan szépen hangzik, hogy célt tévesztett az életünk. Nem inkább azt kéne mondani, hogy bűnös vagyok, vétkeztem. Ez már csúnyabbul hangzik. Ez már jobban minősíti az életünket. És világossá teszi, hogy bűnösök vagyunk, és bűnbocsánatra van nekünk szükségünk. Szeretném föltenni a kérdést, ami sokaknak kérdés. Ebben a helyzetben rájöttem, nélkülözök. Magamba szálltam, hogy rossz helyen vagyok. El fogok veszni ebben az állapotban. Belátom, hogy vétkeztem, hogy Istentől távol lenni nem jó. Kérdésem az, hogy elég-e a bűneink belátása. Mit tanulunk ebből a történetből? Azt mondjuk, hogy felismertem a bűnömet, Isten kegyelmét, hogy és megértem azt, hogy gyülekezetben kell járnom, vagy ennél valami többre van szükségünk. Hadd mondjak el nektek egy történetet. Ez a tékozló fiúnak a mai korszellemnek megfelelő fordítása, vagy változata, átdolgozott változata. És ezt szeretném nektek elmondani. Egy apának volt két fia. A kisebbik kikérte az örökségét, elköltözött és eltékozolta a vagyont. Aztán jött egy evangélista, azt mondta: örömhírem van számodra, atyád kész megbocsátani neked, hiszed ezt? Rendben. Kész vagy elfogadni atyád bocsánatát? Nagyon jó. Akkor hajtsuk meg most a fejünket és imádkozzunk. Miután pedig elmondtad a bűnösök imáját, biztosítlak arról, hogy meg vagy váltva, hála Istennek. Ne feledkezz meg erről bizonyságot tenni. A tékozló fiú ott maradt a távoli országban, és buzgó lett a disznó pásztorok között. Elkezd evangelizálni, és megalapítja a tékozló disznó pásztorok első gyülekezetét. Egyik sem megy haza. Mindegyik piszkos és büdös. Mindegyik ott marad, egyik sem megy haza. A szomszédok befogják az orrukat, amikor arra járnak. Erők azt mondják, így üldözték a profétákat is. Szent életünk miatt utálnak minket az emberek. De folytassuk. Hamarosan arra jár egy fiatal ember, és elkezd prédikálni ebben a hamis megtért disznópásztor gyülekezetben. Azt mondja, hagyjátok el a bűnt, cselekedjetek igazságot, rendezzétek a kapcsolatot szüleitekkel, kövessétek az Urat. Erre ők kidobják, és azt mondják, törvényeskedő, nem hisz a kegyelemben. Az a helyzet, hogy ebből a történetből azt látjuk, hogy a bűneink felismerése kevés. Itt indul minden. De a tékozló fiúnak a története arról szól, hogy vissza kell térni az atyai házhoz. És erről majd még később. Hogy mi jellemzi ezt az atyai házat? De hadd mondjak nektek egy elgondolkoztató dolgot. Egy nem hívő ismerősömmel beszélgettem útközben, és azt mondta, hát ha valaha én egyszer megtérnék, akkor biztos, hogy nem a ti gyülekezetetekbe mennék, mert elkölcsileg sokkal külön vagyok, mint sok gyülekezeti tag. Mit kell tanulnunk ebből? Azt kell tanulnunk, hogy vagy rajtunk keresztül megismerik az Urat. Tudjátok, hogy mikor és hol nevezték, és miért? Először a hívőket keresztényeknek? Antiókiában. És azt mondták, hogy ezeknek az embereknek olyan az élete, mint Krisztus. Értitek? Tehát ezért keresztény, mert Krisztusi az élete. Szóval olyan ez, mint ahogy hallottuk Jézus Krisztusról, amikor ott a judeai városokban, Galileában járt és hirdette az igét. Hát ezek az emberek ugyanolyanok, mint Jézus. Értitek? Tehát így volt. Így volt az ébredés. Ilyennek látták a hívőket, mint Krisztus. És mit mond másul az ige? Ezek miatt káromoltatik Isten útja. Ezt megint hívőkről szól. Akik Isten nevét a szájukra veszik, ő benne hisznek, ezek miatt káromoltatik Isten útja. Nagyon nagy a felelősségünk. Olyan jó lenne, ha soha nem mondhatna ilyet valaki Sopronba, hogy erkölcsösebb, mint a gyülekezeti tagoknak az élete. Hadd beszéljek egy kicsit a tisztaságról. Az atyai ház, abban atyai rendtartás van. És szeretném ezt egy kicsit elmondani. Pont ez az atyai rendtartás nem tetszett a tékozló fiúnak, azért ment el otthonról. Nem tetszett. Mi ez az atyai rendtartás? De legelőször, mielőtt bemegyek egy tisztaságra, egy-két igeverset hadd mondjak a 1 Tesszalonika 4:3-8-ban. Ez van megírva. Mert ez az Isten akarata, a ti szenté lételetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok, hogy mindenitek szentségben és tisztességben tudja bírni a maga edényét. Nem kívánság gerjedelmével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent. Hogy senki túl ne lépjen, és meg ne károsítsa valamely dolgokban az ő atya fiát, mert bosszút áll az Úr mindezekért, amint elébb is mondottuk néktek, és bizonyságot tettünk. Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket az Isten. Aki azért megveti ezeket, nem embert vet meg, hanem az Istent, aki a szent lelkét is közlé velünk. Pál apostol arról beszél, hogy ez az Isten akarata. Erről szól az atyai rendtartás. Erről szól az atyai ház. Oda kell nekünk visszatérni. Vagy hadd mondjak el nektek egy másik igét. 1 János 2:6-ban ez van megírva, aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt. Mármint az Úr Jézus Krisztus. Tehát ha valaki azt mondja, hogy ő benne van, annak úgy kell járnia. sokan föltették a kérdést nekem, amikor ezt mondtam, és te úgy élsz? Úgy élsz, ahogy az Úr Jézus Krisztus? Erre csak azt tudom mondani, hogy azon vagyok. Minden igyekezetemmel ezen vagyok. Mert ezt látom az igében. Te miből indulsz ki? Abból indulsz ki, amit saját életedben megtapasztaltál, ami mögötted van? Vagy az igében hiszel? Tapasztalataidra, vagy az igére támaszkodsz? Ugyanez a helyzet a szabadság kérdésével, a bűnből való szabadulás. Ha bukdácsolsz, nem szereted azokat az igéket olvasni, hogy az Úr szabaddá tett. Mert az életem azzal ellentétben van. Bele akarok nyugodni ebben, hogy esendő bűnös ember vagyok. De Isten igéje azt mondja, hogy szabaddá tett. Akkor mi a helyzet? Kinek van igaza? Az én tapasztalatomra kell támaszkodnom, vagy pedig Isten igéjére? És azt mondja Pál apostol, hogy ha valaki ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem az Istent, aki milyen lelket adott nekünk? Szent lelket közölt velünk. Hogy értjük ezt? Hogy lehet úgy élni, mint ahogy az Úr Jézus Krisztus? Hogy segítsek ebben, megértésben, hadd olvassam föl a Filippi 3.12-19-et. Pál apostolnak a vallomása azt mondja, nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekszem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Atyám fiai, én önmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem. Azok, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nekidőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnan felül való elhívása jutalmára. Valakik annak okáért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk, és ha valamiben másképp értetek, az Isten azt is meg fogja jelentetni néktek. Csak hogy amire eljutottunk, ugyanabban az egy szabály szerint járjunk, ugyanabban az értelemben legyünk. Legyetek én követőim, atyám fiai, és figyeljetek azokra, akik úgy járnak, amiképpen mi néktek példátok vagyunk. Mert sokan járnak másképpen, kik felől sokszor mondtam néktek, most pedig sírva is mondom, hogy a Krisztus keresztjének ellenségei. Kikeknek a végük veszedelem, kikeknek Istenük az ő hasuk, és akiknek dicsőségük az ő gyalázatukban van, kik mindig a földiekkel törődnek. Az a helyzet, hogy Isten igéje egyértelműen fogalmaz. Ugye? Tehát ő minden igyekezetével az Úr Jézus Krisztus követésére szánta el az életét. Van neki egy elhívása, azt akarja megvalósítani az életében. És tudjátok, hogy ez hogy valósul meg az életünkben? Ugye az elhívás az arról szól, hogy valaki elhív minket, és nekünk követni kell őt. És az Úr Jézus nyilvánvaló teszi, hogy nem tudjuk mi őt követni. Csak hogyha a keresztet hordozzuk. Csak akkor, hogyha önmagunkat meg tudjuk tagadni. Ha gyűlölni tudjuk a saját lelkünket is. Az elhívásának nem tudunk eleget tenni. És hogy minősíti azokat az embereket, akik nem járnak ezen az úton? Krisztus keresztjének ellenségei. Aki szereti a saját lelkét, és meg akarja tartani a saját erőségeivel együtt, Isten igéje azt mondja, hogy Krisztus keresztjének ellensége. Mi jellemzi ezeket az embereket? Az ő dicsőségük az ő gyalázatukban van. Tudjátok, mit jelent ez? Én hogy értettem meg? Hogy pont a jó tulajdonságaikra támaszkodnak. És azt mondják, hogy hát mi ilyen nagy igyekezettel vagyunk az Úrért. Isten meg azt mondja, hogy ez gyalázatos. Pont ezt akarja a kereszt elvégezni az életedben. És Krisztus akarja kiábrázolni a te életedben. De te mindig előre furakozz. Mindig magadat adod. Azért, hogy Krisztus nem mutatkozik meg az életedben. És ezek az emberek azok, akik mindig földiekkel törődnek. Valamit még hadd osszak meg veletek. Beszéltem valakivel az elmúlt napokban, és azt mondta, te Bruno, te olyan dolgot akarsz megvalósítani, mert az apostoloknak se sikerült. Hát legyél már reális, nézd meg, hogy mit lehet elérni egy gyülekezetben. Hát az apostoli korban is milyen gyülekezetek voltak? Ott van a korintusi gyülekezet. Ott van a Galatáknak a gyülekezete, a Laodicei, akiknek Isten üzenete szól. Hát jó, jó, de mi az Isten szerint való hozzáállás? Abból indulunk ki, hogy más gyülekezetek milyenek voltak, vagy vannak? Nem abból kéne kiindulni, amit Isten mond, Az igaz, hogy probléma volt Korintusban. De nézzétek meg Isten embere, mit mondott. Azt mondja, meg kell térni. Mondja a korintusiaknak. Mindig felhozzák példaként a korintusi gyülekezetet, hogy nézzétek meg, hát mi is akkor ahhoz képest még egész jók vagyunk, mivel a korintusi gyülekezetben olvashatjuk, milyen problémák voltak. De mit mond Pál apostol? Két dolgot hadd mondjak el nektek. A 1 Korintus 15.34-ben ezt mondja, hogy serkenjetek fel igazán és ne vétkezzetek, mert némelyek nem ismerik az Istent, megszégyenítésetekre mondom. Mit mond? A korintusi gyülekezetben egy csomó olyan gyülekezeti tag van, aki nem ismeri az Istent. Mit mond a 2 Korintus 13.5-ben Isten igéje? Erre bátorít minket Isten. Kísértsétek meg magatokat, ha hitben vagytok-e. Magatokat próbáljátok meg. Avagy nem ismeritek-e magatokat, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Kivévén, ha méltatlanok vagytok. Ezt mondja Isten igéje. Mi van akkor, ha megértettük, hogy többre van szükségünk, mint bűnvallásra? Ha megértettük, hogy a szentségbe vissza kell térnünk az atyai házhoz? El kell, hogy jussunk addig, hogy a döntést meghozzuk, hogy vissza akarunk menni az atyai házhoz. De fölteszem a kérdést. Te vissza tudsz menni az atyai házhoz? Én arra az elhatározásra jutottam, hogy nem. Nem tudunk visszamenni az atyai házhoz. De a szívedben a döntést meg kell hoznod, hogy visszamegyek az atyai házhoz. Nagyon szeretem az 50. Zsoltár utolsó versét, ami így szól, hogy aki utaimra vigyáz, annak mutatom meg Isten szabadítását. Értitek az igét? Tehát az utaimra vigyáz, szabadan, tisztán akarja élni az életét, annak megmutatom Isten szabadítását. Mit látunk az igéből? Ez a fiú, amikor eldöntötte, hogy visszamegy az atyai házhoz, még távol volt. Képzeljétek el? Ugyanaz az ige van. Messzi vidékre is még messze volt. Semmi különbség nincsen a két szó között. Ő nagyon messze került Istentől, távol, nem hallja az atya szavát, de felismerése jut, és eldönti, hogy visszamegy. De nem tud visszamenni, még távol volt, amikor elére rohan az atya. Mert látja, a szívében a döntés megszületett. Ő kész mindenre, ő mindenképpen visszamegy az atyai házhoz. És eszembe jutottak az Úr Jézusnak a szavai, János 14.2.3 így szól. Az én atyám házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és ha majd elmegyek és helyet készítettem néktek, ismét eljövök, magamhoz veszlek titeket, és ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Mit mond Isten igéje? A szívünkbe kell, hogy a döntés megszülessen, hogy mi szeretnénk az atyai házhoz visszatérni. De jön az Úr Jézus Krisztus, aki a mi megváltónk, a szabadítónk, és ő visz minket vissza az atyai házban. Ő az, aki meghalt, nem csak a bűnöket rendezte el, az én óemberi természetemet is elintézte, az én bűnös természetemet elintézte, az én énemet elintézte. Mindent elintézett ott a kereszten, amire nekünk szükségünk van. Képzeljétek el, az evangéliumnak az üzenete elég lenne nekünk egész életünkön át. Mert ebben a keresztben, a halálában, feltámadásában és mennybe menetelében minden benne van, ami a hívő élethez szükséges, ha megértjük, hogy miről szól ez a Krisztus keresztje. Ugye voltak olyanok, akik Krisztus keresztjének az ellenségei voltak, azok voltak az ellenségei, akik nem akartak megváltozni. Szóval az Úr Jézus elvégezte az életünkben azt, amikor hozzáfordultunk, halljuk a tékozló fiúknak a történetét, hogy segítségül hívják az ő nevét, és megszabadulnak, üdvözülnek. Egy új életre indulnak el. És tudjátok, hogy milyen lelkülettel jön ez a tékozló fiú vissza az atyai házhoz? Mit mond? Nem vagyok méltó. Fiú legyek? Á, azt már én eljátszottam. Béres. Egyszerűen elég nekem, hogyha ott megtűnnek engem. Nézzétek meg, milyen alázat van az ő szívében. Semmi követelés nincsen. Uram, nekem elég az, hogyha visszafogadsz a házba. Bőven elég. Nekem nincs szükségem kiváltságokra, címekre, egyéb dolgokra. Nekem a veled való kapcsolatra van szükségem. Ez mindenre elég. A minden máson az Ha adja, adja, ha nem adja, nem adja, nem számít. Nem vagyok méltó. És mit tesz az atya? Hát én három dolgot látok, amit kap a fiú, a kaján kívül. Kap egy új ruhát, egy gyűrűt és egy sarut. Hadd mondjam el ezt nektek, hogy hogy értem én ezt. Az az új ruha, amit kapott ez a tékozló fiú, amikor visszatért az atyai házhoz, van egy ige, Jelenések 19.8 így szól, és adott annak, hogy felöltözik tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. Képzeljétek el, Isten igéjében a ruha az mindig a cselekedetünk. Akár gonosz, még az átkot is fel lehet öltözni, mint egy ruhát, és akár a tiszta cselekedetek, mint ruha szerepel. Leszedik a disznó pásztornak a ruháját, ugye? És felöltik a tiszta fehér gyolcsot. Ezt végezte el az Úr Jézus értünk. Gyűrű. A gyűrű a hatalom jelképe. Gyűrűt kapott József és Márdokeus is a királytól, a fáraótól. Miről szólt ez a gyűrű? Hogy a király nevében jár el. De értsétek meg, hogy ezek az emberek hatalom alá vetett emberek voltak. Nekik önmagukban nem volt hatalmuk. Az a gyűrű, az a királynak a gyűrűje volt. De az ő nevében jártak el. Amikor ezen gondolkoztam, egy ige jutott eszemben, hogy mire hatalmazott fel minket az Úr, és mire adott nekünk hatalmat. Ez van megírva. János Evangélium 1.12. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Értitek, miről szól ez a hatalom? Isteni természetet öltözünk fel. Isteni fia, Isten fiai legyünk. Erről szól a felhatalmazásunk. Saru. Ez a békesség evangéliumnak hirdetésének a készsége. Ennél jobb bizonyságtevői nem lehetnek az Úrnak, akik tényleg visszatértek az atyai házhoz. Ma azok tudják, hogy mennyi bűnüket az atya megbocsátotta. Hát ezek állandóan erről énekelnek és beszélnek az emberekkel. Ilyen jót cselekedett velem az Úr. De hadd mondjak valamit. Csak azt tud a szabadságról beszélni, aki önmaga szabad. Ha te nem vagy szabad, másokat se tudsz megszabadítani. Nem tudsz még a szabadság üzenetéről sem beszélni. Tudjuk, hogy a szabadító az Úr Jézus Krisztus. De minket az üzenetre hívott el, hogy ezt az üzenetet továbbadjuk. De erre csak az atyai házban leszünk képesek. Hadd tegyek föl egy kérdést. Még egy dolgot. Még a nagyobbik fiúról egy nagyon picit hadd mondjak. A nagyobbik fiúról a bizonyságtétel úgy gondolom, hogy szólt, talán csak egy kiegészítést hadd mondjak. Ez a nagyobbik fiú ott volt a gyülekezetben, de nem ismerte az atya szeretetét, irgalmát. Nem tudta, hogy neki is megtérése van szüksége. Sőt, még irigykedett is a kisebbikre, hogy ő megmerte ezt tenni. Szíve mélyén talán ő is vágyakozott ezekre a dolgokra. Azt látom, hogy nem tagadta meg magát. És egy igét hadd mondjak, amit a Gársanyi is egyszer felolvasott, vagy említett a bizonyság tételében, mert sokat mondott nekem is. Márk evangélium 10:17-21. És mikor útnak indult vala Jézus, hozzá futván egy ember letérdelvén előtte kérdezi vala őt. Jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem? Jézus pedig mondanéki, miért mondasz engem jónak? Semmi sem jó, csak egy, az Isten. A parancsolatokat tudod, ne paráználkodjál, ne ülj, ne lopj, hamis bizonyságot ne tégy, kárt ne tégy, tiszteld atyádat és anyádat. Azt pedig felelvén mondanéki, mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus pedig rátekintvén megkedveli őt, és mondanéki, egy fogyatkozásod van, eredj el, add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, és jel, kövess engem, felvívén a keresztet. Látjátok, Isten szeretete miről szól? Megkedvelte ezt a fiút, és látta, hogy nem tudja magát megtagadni. Ezért elveszik, és adott neki egy gyakorlati tanácsot, hogy hogy menekülhet meg az élete. A nagyobbik fiú ebben a történetben elég törvényeskedő volt. De hol van a törvényeskedésnek a határa? Ugye, amikor valaki megtérő bűnös, ahogy halljuk a bizonyságtételt, abból az alázat árad, hogy mennyire könyörült rajtam az Úr. Ki az, aki nem könnyezte el magát a bizonyságtételek alatt? Aki nem tudott megindulni ezekre a bizonyságtételekre? Mert ez Isten szent lelkének a munkája volt, hogy megmentette ezeket az embereket. Aki ezt nem tudja megtenni, az törvényeskedő. De térjünk vissza a disznópásztor tékozló fiúnak a történetére. Ugye az, aki azt mondta, hogy vissza kell menni az atyai házhoz, azt is törvényeskedőnek bélyegezték, és azt mondja, hogy nem ismeri a kegyelmet. Hát én véleményem szerint nem ez a törvényeskedő. Tehát Istennek az az akarat, hogy az atyai házba visszatérjünk. Egy figyelmeztetés még hadd mondjak, meggyőződésem, hogy a gyülekezetben is el lehet kárhozni. Értitek? Tehát a gyülekezetben el lehet kárhozni. Nagyon sok olyan ember lesz, akik gyülekezeti tagok voltak baptista gyülekezetekben, és elkárhoztak. Azt mondja az Úr, hogy együtt vannak a tiszta szűzek, az igaz szűzek, az okos szűzek, ahogy minősítjük őket, és a balga szűzek. És a balga szűzek mind elkárhoznak. Olyan, mint az igazi, csak egy kicsit más. Isten nagyon szeret minket. Ha te megérted a megtérésnek a lényegét, hogy az atyai házhoz vissza kell térni, és nem elég egyszer a megtérők imáját elmondani, akkor üdvözülsz, mert ez meg fog valósulni az életedbe. De ha elhiszed ezt a hazugságot, hogy elég a megtérésnek az imáját egyszer elmondani, és kész, akkor elveszel. Az atyai házhoz vissza kell térni. Ez az Istennek az akarata. Hát adja meg az Úr, hogy mindez megtörténjen az életünkben. Tudjátok, jobb inkább azt mondani, hogy vak vagyok, nem látok semmit. Azt mondta az Úr a farizeusoknak, először a farizeusok azt mondják, hát talán te azt képzeled, hogy mi vakok vagyunk? Hát, hogyha vakok lennétek, akkor nem lenne bűnötök. De mivel azt mondjátok, hogy láttok, ezért megmarad bűnötök. Értitek? Tehát nekünk kell igazán őszintének lenni. Nekünk kell magunkba szállni, és a saját állapotunkat meglátni. De az Úr könyörüljön rajtunk, hogy ez megvalósuljon, mert még egyszer mondom, a gyülekezetben el lehet kárhozni. Az Úr könyörüljön rajtunk, és szeretnék a végén egy imádsággal lezárni a szolgálatot, és annyit hadd mondjak, hogyha valakit Isten igéje megérintett, és ezekről szeretne személyes dolgokat elmondani, szeretne tovább menni azon, amit Isten mondott, engem is megkereshet, Fodor Benjamint is megkeresheti, aki bizonyságot tett itt elől, vagy a lentiek közül a Zsoltihoz is fordulhat nyugodtan. Tehát az Isten tisztelet végén én nyitva állok bárkinek, ha valakit Isten megérintett ezzel kapcsolatban. Szeretnék imádkozni. Édesatyám, én köszönöm a te nagy szeretetedet és irgalmadat. Köszönöm, hogy nem akarod, hogy önmagunkat becsapjuk. Köszönöm, hogy hívsz vissza az atyai házhoz. Köszönjük neked azt is, hogy mindezt lehetővé tetted számunkra. Nekünk csak a döntést kell meghozni az életünkbe, hogy feltétel nélkül engedelmeskedünk neked. Hozzád térünk teljes szívvel, legyen az, amit te akarsz, és ne az, amit én akarok. És a te fiad, az Úr Jézus Krisztus mindent elvégez a mi életünkbe, ő a szabadító Isten. Uram, szabadítsd meg az életünket, könyörüljél meg rajtunk. Nyitogasd a füleket, hogy halljuk a te ígédet. Legyen áldott a te neved, hogy mindazokat, akiket az Atya vonza az Úr Jézus Krisztushoz, azok megmenekülnek. Ez az én szívemnek a reménysége. És könyörüljél meg rajtam is, hogy hűszolgád lehessek mindenkor, és megtalálhassam azokat az embereket, akiknek bizonyságot tehetek, akikben látom a te munkádat, akiken segíteni kell. Legyen áldott te ezért a te neved, hogy megmentő Isten vagy, és őszintén, igazán, egyértelműen szólsz hozzánk. Amen.